Két záró. Mihancsik Zsófia műsora a hét legfontosabb eseményeiről. Két záró. Folytatjuk a hétzárót, Serény György matematikussal hallanak beszélgetést felvételről. Ugye először azt kell megmagyaráznom, hogy miért ülök én itt magánál. Ez úgy van, hogy az ember olvas mindenféle, vagy legalábbis én olvasok mindenféle ilyen a fantáziát megmozgató és a világ mindenségről szóló könyveket, és ez nekem olyan, mintha meséket olvasnék, amiben van egy fanyűvő, meg egy vasgyúró, meg egy hegyhengergető, és nagyon jó véghallgatni és végolvasni ezeket a meséket, de hát egy még kicsit felnőtt vagyok, és egy idő után kíváncsi vagyok arra, hogy van-e tényleg ez a három mesefigura. Na, ezért ülök én itt magánál, mert két francia matematikusnak olvastam tavaly egy könyvet, tavaly jelent meg Franciaországban, az a cím, hogy a nagy boom előtt, és ők azt írják, hogy amikor a tudósok visszamennek a világegyetem keletkezésének a pillanatához, most ne haragudjon, picit hosszú leszek, de...
Nem volt ez.
A Planck-kor, így nevezik ők, és azt mondják, hogy akkor a világegyetem milliárdszor és milliárdszor kisebb volt, mint egy gombos tűfej, akkor ahhoz a határhoz érnek, amely mögött már nem tudják a tudósok, hogy mi történt. És ezt ők a kvantum gravitáció világának hívják, és ilyen látomásaik vannak róla, hogy ott a káosz uralkodott, és olyan hatalmas volt a gravitáció, hogy lerombolt a tér szerkezetét, és nincs értelme a múltnak, és a jelennek, és a jövőnek, és így tovább. Idéznék ebből a könyvből egy rövid passzust, ők azt írják, hogy egy csak nem naív ötletből indultunk ki, minthogy az univerzum a Planck léptékben fizikailag már nem ragadható meg, az univerzum nem fizikai kezdetével kellett számolnunk a Planck fal előtt. Végül is miért ne tételeznénk fel, hogy a realitás lényege nem fizikai, hanem matematikai, hogy a fizikai realitást megelőzheti a matematikai realitás. Ha elfogadjuk, hogy az egész kozmosz visszavezethető törvények, állandók, topológiai invariánsok együttesére, azt a gondolatot is elfogadhatjuk, hogy ennek az univerzumnak az eredete is matematikai lényegű. Ezen azt értjük, hogy a fizikai valóság, tehát amit észlelünk, alatt van egy másik valóság, egy algebrai lényeg, amely az információban foglalható össze. És akkor én azt kérdezem magától, hogy tényleg elképzelhető-e, hogy matematikai alapú a világ, tehát hogy mi az oka annak, hogy ilyen matematikai rend fedezhető fel a természetben.
Na, ezt nagy matematikustól kell megkérdezni, mert épp a matematikus az én véleményem szerint. Ezzel részben lehet, hogy egyedülállok, vagy hát kevesen osztják a véleményemet. Ez egy nagyon elterjedt nézet, és nagyon-nagyon sok gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a matematika alkalmazható. Ha nem megyünk el idáig a fantáziák birodalmáig, akkor is a mindennapi gyakorlatunk, mindennapi tapasztalataink. A műszaki tevékenység, ugye hidat lehet építeni, rakétát lehet kilőni. Most volt ez az amerikai kísérlet, hogy egy istökös magját eltalálták, ugye. Hát ez nyilvánvaló, hogy mind hihetetlen mennyiségű matematikai apparátust, és hihetetlen bonyolultságú matematikai apparátust használnak. Ez joggal kelti azt a képzetet, hogy nincs másról szól, mint hogy van a matematika, űzik a matematikusok, csinálják a maguk matematikáját, és olyan eredményeket produkálnak, amelyeket használni lehet a világban, alkalmazni, így szokták mondani, alkalmazott matematika. Ez egy nagyon nagy és nagyon mély filozófiai probléma, hogy miért alkalmazható, ugyanis itt van egy nagyon furcsa paradox szituáció, nevezetesen azt mondja, az nyilvánvaló másrésztről viszont, hogy a matematikának egy bizonyos értelme semmi köze a világhoz. A matematika az, amit a matematikusok a fejükben hordanak, ha úgy tetszik. Nincsen kinn a világban matematika, tehát ugye ha megvizsgáljuk most a tudományokra szorítkozva, szigorúan az exakt tudományokra szorítkozva, azoknak mind a tárgyuk, azok valahol kint van. Fizikának, kémiának, biológiának, a természet rajtunk kívül létező valamilyen értelme, az emberiségtől valamilyen értelme független realitást próbálja feltérképezni, átalakítani. A matematika az egyetlen, amelyik, hogyha emberiség nyilvánvaló, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nyilván el lehet ezzel vitatkozni rajta, hogy létezne-e matematika ember nélkül, emberiség nélkül. Vajon, hogyha kipusztulna az emberiség, akkor létezne az a dolog, amit matematikának hívunk. Az én meggyőződésem, hogy természetesen nem, hiszen mindez, amit csinálunk, és ebben az értelemben mondjuk jogosan fordult egy matematikushoz, mert a matematikus az a másik matematikussal kommunikál. az az ő számára a realitás, és nem csak a másiknak igazán, nem pontosan fogalmaztam, hanem a matematikusok összességének a fejében létező. És esetleg nem a fejében, hanem könyvekben természetesen, vagy valami ilyesmi.
Ne arra úgy, hogy félbeszakítom, de akkor most már ezt elmondom, ami ide van írva, a Margaréták szirmait. A szirmok száma annak a középkor óta ismert matematikai összefüggésnek engedelmeskedik, amelyet Fibonacci sornak nevezünk. De mi a viszony egy titokzatos sor, kérdezik ezek a szerzők, egy egyszerű fenyőtoboz vagy egy ananász pikkelyei közt? Egy virág szirmainak a száma miért felel meg a legnagyobb szigorúsággal ennek a számsornak? Honnan jön ez a rend? A kérdés még inkább zavarba ejtő, ha tudjuk, hogy ez a sor egyetemes növekedési törvényszerűséget fejez ki, amelyet a matematikusok logaritmikus spirálnak neveznek, vagy aranyspirálnak. Ez igen különös módon a természet és a világegyetem szívében is fellelhető, a kagylók rajzolatában épp úgy, mint a falevelek eloszlásában, egy DNS szál spiráljában épp úgy, mint igen nagy léptékben a galaxisokéban. Most azt mondta, ha ember nem lenne, akkor nem lenne matematika. Ezek szerint lenne?
Hát ez egy megfogalmazás kérdés, hogy lenne, toboz lenne, meg mit mondott, kagyló, meg ezek azok lennének, hogy benne ez az összefüggés. Létezik-e egy ilyen összefüggés, hogyha az ember nem fogalmazza meg? Ez nagyon messzire vezető filozófiai kérdés. Én egyelőre nem akarok nagyon keményen és nagyon kategorikusan állítani, csak egy másik természetű kérdést teszek föl. Ugye minden tudománynak vannak alapvető definíciós problémái, és főleg, hogyha a tudományon kívüli, az adott tudományon kívüli, mert azt nem művel emberrel találkozik, meg kell valahogy fogalmaznia magát. Ugye, hogy mi az a matematika? Igazán erről beszélünk, ezt kezdjük ugye közelíteni, hogy mi is az a matematika. És ugye azt szokta, van egy ilyen régi definíció, egy ilyen régi őségi definíció, és érezni rajta az avidságot, bár van valami alapja, és arra is meg lehet vissza lehet térni, ugye azt szokták volt régen mondani, hogy a mennyiségekkel és térbeli összefüggésekkel foglalkozó tudomány a matematika, ami ma már semmiképpen lehet, hogy valamikor valamilyen mértékben ez igaz volt, de a lényegét tudóknak nagyon nem érint, hogy nem írja le. És ma már messze nem igaz, mondjuk egy nagyon jó példa az előző, ahogy már beszéltünk a matematikai logikáról. A matematikai logikában sem mennyiségek, sem pedig számok alapvetően nem mennyiségek nem fordulnak elő, nem az a tárgya, hanem a matematika a tárgya. De még nagyon sok minden más, a modern matematika nagyon messzire kiterjeszkedett. De nem is ez a fő baj vele, hanem az a fő baj vele, hogy eszenciális abban az értemben, hogy a tárgyával akarja megragadni az adott tudományt, hogy mivel foglalkozik, mi az a tárgya. A matematikának meg a nagyon nem a lényege, hogy mi a tárgya, hanem amit, ahogyan csinál. Maga a dolog, a módszer, az sokkal inkább hozzátartozik a lényegéhez. És amikor ezt el szoktam mondani a hallgatóknak, az első előadásán valamit mesélni, hogy mivel fogunk foglalkozni, akkor persze költői módon felteszem a kérdést, hogy jó, hát ha ez nem jó definíció, akkor mi is, akkor én mit szoktam válaszolni rá. És azt mondom nekik, hogy a matematika az, amit a matematikusok művelnek. A matematikus viszont az, akit a többiek matematikusnak fogadnak el. És ez nagyon lényeges dolog, és ez valóban egy működő kritérium. Ugyanis a matematika legjobban az... Nem lesz jó a hasonlat, mint hogy minden hasonlat torz egy csomó szempontból, de még mindig legjobban a nyelvre hasonlít mondjuk valamilyen értelemben, ez egy kompetencia. Az, hogy az ember tudja, az embernek a kezébe adnak egy matematika cikket, hogy referálja mondjuk, és ránéz, és látja, hogy ezt nem matematikus írta. Miből tudja megállapítani, hogy az illető nem magyar anyanyelvű, aki itt él 15 éve, bejön, mond két mondatot, és tudja, hogy nem magyar az illető. És én akármilyen rossz mondatot fogok most a legközelebb mondani, akármilyen nyelvtani hiba lesz esetleg bennem, akkor is nem egy pillanatig semmilyen kérdőjeleződik meg az én magyar anyanyelvű, mi voltam. Mert van egy ilyen kompetenciám, a kompetencia egy nagyon alapvető dolog, egy csomó ilyen készség, ugye a pingpongozás, amit nem lehet definiálni, hogy kell a pingpongütőt tartani, és az ember nem számolja ki a labda sebességét, ahogy jön. Nem lehet elmagyarázni, csak csinálni lehet, és így az ember elsajátít egy készséget, egy rettentő komplex dolog, amit nem lehet elemére bontani. Az anyanyelv is ilyen, és a matematika művelése is ilyen. Ezért mondtam az előbb azt, hogy az, ami a matematikusok fejében, illetve a könyvekben, ezekben benne van, mert van egy közös nyelv, és ezt a közös nyelven megfogalmazott problémák azok, a matematikusok foglalkoznak, és el vannak zárva a világtól. Gondolkoztam egy jó példán, és ez egy híres nagy példa, egy nagyon egyszerű kis gondolatkísérlet, az nagyon jól rávilágít arra, hogy mennyire független a matematika a világtól. Gondolja meg, hogy van mondjuk 7 almája és 12 almája két kis kosárban. Megszámolja őket, 7 alma, 12 alma, összeönti őket, aztán megszámolja őket, azt kapja, hogy 20 alma. aztán megszámolja még egyszer, mert ez nem lehet, és megint azt kapja, hogy 20 alma. Egy másodpercig nem fog önbe felvetődni az, hogy 12 meg 7, az nem 19, hogy 20 lenne. Azt fogja gondolni, hogy bejött a maracska és ellopott egyet, azt fogja gondolni, hogy rosszul számolt az elején, újra meg fogja ismételni a kísérletet, de akárhányszor ismétli is meg a kísérletet, az nem lesz kétséges. Olyan, egyáltalán föl se vetődik az iránt való kétség, hogy 19-nek kellett volna kijönni. Erősebb. Hogy lehet az? Nem lehet empirikus alapja ennek a dolognak, hogy 12 meg 7 az 19, nem az almákból, meg a körtékből, meg a cicákból vettük észre. Általánosítottunk, hogy és csináltuk azt, hogy elképzeljük, hogy a matematika leírja ilyen Fibonacciakkal a kagylót, meg a nem tudom én micsodát, a tobozt, ez benne van a világban. Nincsen benne a világban, az erősebb, az a fejünkben van, és ezért erősebb. Mert absztrakt a fejünkben van, be van bizonyítva, ha úgy tetszik. Matematikai állítások be vannak bizonyítva, nem kísérletiek, nem empirikusak az alapjai, amik bizonytalan, bármikor változhatnak, rájöhetünk, hogy valami kísérletet elrontottunk. Ezt nem lehet, ha egyszer be van bizonyítva, és ez nagyon érdekes dolog, hogy a matematikai bizonyítások örökek. Ebben az értelemben nem kumulatív, vagy nem önmagát felülbíráló tudomány. A tudomány minden ágában a régiekről úgy beszélnek, hogy szegények azt hitték, hogy mi már most tudjuk, hogy az tévedés, nincs flogisztom, meg nem tudom, étel, meg ezek, hanem máshogy vannak a dolgok. A matematikában ez nem történik.
Miért mondja ezt, mikor azt hallom a csillagászoktól, hogy lehet olyan téridő, ahol a háromszög szögeinek összege nem 180 fok, hanem kevesebb vagy több?
Ez a legjobb példa, amit mondanak. Sose hitték, éppen ez az, ez zavart őket. Amikor az iskolában tanultuk azt, hogy a háromszög szögeinek összege 180 fok, akkor azt bebizonyítottuk a háromszögekről. De hát melyik háromszögről bizonyítottuk be? Arról, amelyik az én papírom volt, és teljesen máshogy nézett ki, mint ami a mellettem ülő papírján volt, vagy a táblán volt. Nem, közösen csináltunk valamit, mert a háromszögről bizonyítottuk, amit csak a fejünk van. Tehát nem a fizikai háromszög, hanem szóval a fizikai háromszögek azok valóban lehetnek ilyenek is, meg olyanok is. A matematika ezt nagyon jól leírja, ha más axiomákat veszünk föl, akkor nagyon szép, mert a Bolyainak ezt. A mi osztályunkban, a középiskolában, a Bolyai János gimnáziumban jártam, és én dísznek egy ilyen fölirat volt a falon, hogy semmiből egy új más világot teremtettem. Ez a Bolyainak a híres kijelentése. Nagyon benne van egy mondatban, nagyon-nagyon sok szempontból benne van egy mondatban a matematikus lelke, hogy valóban megteremtett egy új világot a fejében. A bizonyos értelemben lehet, hogy a világunk, amiben élünk, ilyen vagy nem ilyen, az ő fejében egy olyan furcsa világot, ahol az így álló egyenesek, azok nem találkoznak, azok párhuzamosak az ő világában. Ez a megrázó, ez a megdöbbentő, sokkal megdöbbentőbb, sokkal megrázóbb, mint a kagylók, meg a tobozok, meg ilyesmi. Mert ott sokkal többet lehet csinálni, mint a valóságban, ahol az ember bilincsbe fogja a realitást, nem képzelheti akárhogy. A matematikában egy bizonyos értelemben, ha az konzisztens az a rendszer, nincs benne belső ellentmondás, akárhogy képzelheti, ezt is el szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy nehogy azt higgye persze az ember, hogy akkor könnyű matematikusnak lenni, mert csak leül az ember, és azt mondja, hogy na, akkor tegyük fel ezeket az axiomákat, ezt viszonylag jól látni, hogy ezek nem ellentmondásosak, és akkor nézzük meg, hogy ebből mi következik, és rögtön milyen eredményeket tudok elérni, publikálni tudok, én leszek a nagy tudós. Csapdahelyzet az, hogy ezt meg lehet csinálni, valóban. Másrészt egy nagy baj van, mert hogy a kutyát se fog érdekelni. A matematikában a nehézség az, hogy megtalálni, hogy a többieket mi érdekli. És olyanokban mutatni valamit, ami a többieket érdekli. De egy bizonyos elvonatkoztatással ettől a gyakorlati, ha úgy tetszik, gyakorlati problémától, a matematikában szabad az ember. Nem köti a realitás. Az én meggyőződésem szerint a kagylóban, meg a tobozban nincsen semmi matematika. Nincsen. A mi fejünkből megy bele a matematika. Meglátjuk benne, így írjuk le. Kötözködés lenne, de azért valamennyire lényegfele mutat, azt mondom, hogy nincs a tobozban benne a Fibonacci sor, mert az ember nagyítóval megnézi közelebbről, akkor látja, hogy az egyik így áll, a másik úgy áll, az matematikailag nagyon nem az.
Azt mondta az előbb, hogy a matematikában minden tételben van bizonyítva, ugye ezt mondta, jól
értem? Igen.
Na most akkor itt van ez a másik tudomány, amiről szintén sokat olvasok, miközben a csillagászatról olvasok, ez a kvantummechanika. Ugye ezek is matematikai levezetések tulajdonképpen.
Most szabad itt közben szólnom?
Csak elmondom a kérdést, aztán helyre rak engem, jó? Az egésszel együtt, az egész kvantummechanikával együtt. Ugye, mert a matematika, ahogy mondja, és én is úgy képzeltem, hogy ez egy pontos és logikus tudomány, és nem értem, hogy hogy vezethet olyan eredményre, amely nem pontos, hanem hát ilyen valószínűségeket állapít meg tulajdonképpen.
Jó, de hármat kell mondani. Az egyik, hogy értem én, hogy magát ez miért érdekli, mert tehát igazán, hogy ezek a fizikai természetű dolgok azok, amik a fantáziát megmozgatták, és ebben az értelemben nem igazán a matematikus az, aki erre tud válaszolni. Mert ez egy másik természetű dolog, hogy a matematika által termelt segédeszközök, ugye részben a válasz arra, hogy hogyan lehet például megmagyarázni azt, hogy mégis alkalmazott a matematika a világban, mégis tudunk vele érni, hogy a kvantummechanikát matematikai egyenletekkel lehet jól leírni, az valami olyan természetű lehet, hogy segédeszközként, mint forgácsként a matematika ilyen absztrakt struktúrákkal, ilyenekkel foglalkozik, és ezért jól tud ilyenekben mozogni. Azokon a területeken a világnak, ahol a érzékszerűek nem tudunk behatolni, mert túl picik, mint a kvantummechanika, vagy túl gyorsak, mint a relativitás, mert hogy valami ilyesmi, vagy túl nagyok, mint a kozmosz. Hát oda a fejünkkel kell elnyúlnunk, és erre a legjobb technika a matematikusnak az eredménye, a matematika. Én azt gondolom, hogy a fizikusok, meg ezek, akik csillagászok, azok kotorásznak a matematikusok eredményeivel, amit a matematikus bizonyosítva nem is érdekli már, kitermelődött a matematika, kitermel ilyen eszközöket, mindenféle dologra alkalmazható szerintem. Ennyi köze van egyrészt szerintem a kvantummechanikának a matematika. Az a másik dolog, hogy az viszont, hogy nem pontos meg ilyesmi, mert csak valószínűségek, ha csak azt itt ízzelvel kell tenni, persze, bár én nem vagyok szakember a valószínűség számításnak, de az is egy pontosan megfogalmazható ága a matematikának, ahol valószínűségi természetű mennyiségek vannak. És nagyon jól látszik, nagyon érdekes átmenet a valószínűség számítás, mint matematikai stúdium, szép átmenet a fizika és a matematika között. Olyan természetű helyzetben van, mint Newton idejében mondjuk a ma már teljesen tiszta matematikának tekintett függvénykalkulus és a fizika. Középiskolában talán emlékszik rá, hogy eldobunk egy követ, és milyen pályát ír le, és hogy gyorsul, meg lassul, meg ilyesmi. Az ma már tiszta matematika, és nincs semmi köze. A példák, amiket a gyerekek megoldanak mondjuk, amikor tanítunk valószínűség számítást, ott a példák olyanok, hogy kockákat dobálunk föl, vagy kártyákat húzunk, vagy ilyesmi. Mert bizonyos értelemben nem teljesen vonatkozódott még el a valódi ilyen ismétlődő természetű dolgokat. A gyakoriság, úgy hívják ezt, hogy relatív gyakoriság, hogy valahányszor megcsinálok valamit, és megszámolom, hogy belőle az a jó esemény hányszor következett be, ez még nem teljesen tisztult le, és nem talált teljesen tiszta matematikává. Minden esetre matematikailag ez megfogható. Éppen nagyon jó példa az előzőre, hogy nem csak térbeli formák vagy mennyiségek, hanem valami más természetű folyamatok is a matematikai vizsgálat tárgyává tehetők. Feltéve a matematikai vizsgálat tárgya igazándul minden olyan, ami bizonyos természetű mondatokkal leírható. Tehát ha mondok egy ilyen mondatot például, hogy minden vöröshajú nőnek van házasságban élő szeretője, az ugyanolyan szerkezetű mondat, mint az, hogy minden négyel osztható szám osztható kettővel is. Mert ez ugyanolyan, és mindegy az, hogy itt most a négyel oszthatóság vagy a vöröshajúság van benne, igazán, az teljesen lényegtelen. A szerkezete mondatnak azt fogja meg, azért mondta, hogy nyelvi természetű a matematika egy bizonyos értelme. Ha bizonyos szerkezetű mondatok a probléma megfogható, akkor matematikailag is kezelhető, és a valószínűség ilyen.
Serény Györggyel a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Következnek a Klubrádió hírei.
A Fidesz Honvédelmi Bizottságának alelnöke cáfolta egy belgrádi napilap állítását, miszerint Orbán Viktor békefenntartókat küldene a vajdasági magyarok védelmére. Bombafenyegetés miatt leszállásra kényszerítettek egy repülőgépet az olasz hatóságok. Az Ibizából érkező gépet egy katonai reptérre szállították le a vadászgépek. A gázai kivonulásról tárgyalt az izraeli védelmi és a palesztin belügyminiszter. Ide az este nem kell esőre számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Hétfőn az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani, de délutántól felhőzsülés kezdődik, és helyenként zápor, zivatar is várható. Egy perccel múlt 9:30, jó estét kívánok, a Klubrádió híreit Répánszki Györgytől hallják. A belgrádi politika című napilap szerint Orbán Viktor békefenntartókat küldene a Vajdaságba. A lap idézi a Nemzetközi Demokrata Unió washingtoni pártelnöki értekezletén elhangzott Orbán Viktor nyilatkozatot, amely szerint a vajdasági magyarok nemzetközi védelemre szorulnak, mert etnikai jellegű támadásoknak vannak kitéve. A Fidesz Honvédelmi Bizottságának alelnöke cáfolta a belgrádi napilap állítását. Simicsko István szerint a Fidesz elnöke nemzetközi védelemről beszélt, amely szerint a joggal illetni az etnikai támadásoknak kitett magyar közösségeket. Lendvai Ildikó felszólította Orbán Viktort, hogy vonja vissza a magyar baloldal nemzetellenességére vonatkozó állításait. Az MSZP frakció vezetője szerint a Fidesz elnökének magyarázatot kell adni arra, fenntartja vagy visszavonja Tusnád fürdői állításait, melyekben a magyar baloldalt nemzetellenesnek bélyegezte és Kumbélával, illetve Rákosival egy lapon emlegette. Az SZDSZ felháborítónak tartja, hogy ezentúl a magánorvosok nem írhatnak fel kiemelt TB támogatású gyógyszereket. A szabad demokraták szerint ezzel kétszeresen bünteti a rendszer azokat a betegeket, akik magánorvoshoz járnak, hisz már a kezelés után sem jár a társadalombiztosítás. Az egészségbiztosító a döntéssel állítólag azt akarja elérni, hogy az emberek magánorvosok helyett a szakrendelésekre járjanak. Bombafenyegetés miatt leszállásra kényszerítettek egy repülőgépet az olasz hatóságok. Az Ibizából érkező gépet Róma közelébe egy katonai reptére szállították le a vadászgépek. A repülő 70 utasát átvizsgálták, de eddig nem találtak semmit. A névtelen bejelentés a francia légifelügyelethez érkezett, akik értesítették az olasz hatóságokat. A gázai kivonulásról tárgyalt az izraeli védelmi és a palesztin belügyminiszter. Shalom Off az izraeli védelmi és Nasr Youssef palesztin belügyminiszter a kérdésben az egyeztetést azt követően függesztették fel, hogy július 12-én az izraeli Netanyában egy palesztin szélsőséges öngyilkos merényletben 5 embert megölt. A két politikus Jeruzsálem egyik szállodájában folytat megbeszélést. Híreink végén az időjárásról, este nem kell esőre számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Hétfőn az ország nagy részén több órás napsütésre lehet majd számítani, délutántól azonban északnyugat felől felhősödés kezdődik, és helyenként zápor, zivatar is várható. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, zivatarok környezetében erős széllökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 30 fok között várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.
Folytatjuk a hétzárót Serén Györggyel. Sok minden szöget ütött a fejembe, és talán egy olyan dolog is, ami lehet, hogy közelebb áll ehhez, amiről maga beszél, de nem biztos, és akkor megint azt fogja mondani, hogy megint alkalmazást kérek számon. Ugye Einstein év van, és azt olvastam, hogy kiszámolta 1912-ben az úgynevezett gravitációs lencsét. A gravitációs lencs az az, hogy hajlik el a fény, amikor egy galaxison keresztül érkezik hozzánk a távoli csillag vagy galaxis fény, és nem mellette. Ennyit értettem meg belőle. De a lényeg az, hogy a maga általános relativitás elméletét akarta bebizonyítani, és mintegy mellesleg számolta ki ezt a bizonyos gravitációs lencsét 12-ben, és csak 1979-ben fedezték föl, hogy tényleg van ilyen.
Mármint igazolták, ugye? Nem, hát akkor tudták kimérni, mert pici volt az effektus. Kicsi a gravitáció.
Úgy olvastam, hogy ezt nem látta.
Ő nem látta?
Senki nem látta.
Persze. Azért nem tudták akkor, gondolom én, mert a műszerek nem voltak még elég pontosak, mert nagyon pici, hadd meséljek egy másik hasonló történeten. Van az a bolyaival kapcsolatban az a történet, mert valamennyire ide vág. Hogy ugye ő elküldte az eredményeit, az apja ismerte, az apja jóba volt. Valószínűleg elküldte az eredményeit, és a Gauss azt írta, hogy neki a fiókjában ezek megvannak, azért nem közöltem, a világ nem volt ott élet rá. És hát ez ugye, sokáig úgy volt ez a dolog interpretálva, hogy szemét Gauss, hogy kvázi ellopta, vagy nem tudom, elvette a kedvet. A bolyának az kiderült, hogy tényleg igaz. Most az más dolog, hogy lehetett volna nagyvonalúbb és kedvesebb, ebben azért nem egy fiatal matematikushoz, de mindesetre nem hazudott olyannyira, hogy annyira érdekelte dolog, mármint ugye a nem euklidészi geometria, mert az előbb beszéltünk a háromszög szögének összege, hogy milyen is a világ. Az kíváncsi volt, egyszerűen emberi kíváncsiság, hogy a világ vajon milyen, amit mi euklidészinek gondolunk, kicsibe az nyilvánvalóan, de hogy nagyba igazán milyen. Olyannyira, hogy meg, hogy valahol Sziléziában három távoli hegycsúcsot háromszögeléssel megmért, hogy vajon mekkora a háromszög szögeinek összege idézőjelben a valóságban 180 fokot mért, mert nem tudta kimérni, mert azóta tudjuk éppen az Einstein miatt, hogy nem elkülönteszi, görbült, de nem tudta kimérni a különbséget, mert egyszer nyilván a műszer nem voltak elég pontosak. Azt gondolom, itt is ez történt, nem vagyok benne biztos, mert nem tudom pozitíve, de hogy itt Einstein is ez történt, hogy ő kiszámolta az elméletéből, hogy ennek így kell lenni, de a műszerek akkor még nem voltak elég pontosak, 70-re lettek olyan pontosak, hogy tényleg meg tudták mérni ezt a nagyon pici görbülést, amit mondjuk a napokhoz, vagy valamilyen.
Csak hogy abból a könyvből, amelyet olvastam, abból úgy értettem, hogy ő ezt nem akarta kiszámolni. Tehát ő keresett valami matematikai formulát a maga relativitás elméletre, erre rájött, el is dobta, el is felejtette, ő maga is, és mindenki más. De én ebből arra következtetek, hogy amiközben az ember benne van egy matematikai gondolkodásmódban, aközben egyszerűen, ne haragudjon most a saját köznapi szóhasználatommal élve, jósol, megjósolja.
Abszolút. Persze.
Miféle belső logika ez, amelyből a világra nézve akaratlanul is következtetések
adódnak? Az Einstein fizikus volt. De a matematikus nem teszi.
Ja. Ő csak használta a matematikát.
Kicsit visszaélek ezzel a helyzettel most, hogy, mert ez jut eszembe, mert azt gondolom, hogy nem teszi ilyet, hogy a klasszis utólag kíváncsiságban megnézte, nem jósolta meg, hogy milyen. Megnézte, hogy milyen, de jóslatokat a világra tényleg nem tehet. Nincsen feljogosítva rá, hogy jósatok.
Nem, csak ezt én használtam.
De értem, de a matematikus tudja, hogy az a dolog az ő fejében van. Hát az a nagy, állandó nagy probléma, hogy azok között, a matematikusok között, akik matematikát művelnek, és akik a matematikáról gondolkodnak, tehát például a matematikai logikusok, azt tudja mindenki, hogy a matematikus, úgy szokták mondani, a matematikus a mindennapi életében plátonista, abban az értelemben, hogy úgy képzeli, hogy léteznek azok a dolgok, amikkel ő foglalkozik. Valahol az ideák világában ott vannak, mert minden egyes matematikuson kívül van a matematika. Tehát valami közös dologról beszélünk, aminek helyet kell adni, de persze nem lehet, azt mindenki tudja, azt mindenki tudja, hogy ez nem a reália. Az ideák világa, az arra tehet jóslatokat, a matematikára tehet jóslatokat. Tehát úgy él az ember, úgy beszél, úgy gondolkodik, úgy fogalmazza a cikkeit, mintha valami objektíve létező dologról lenne szó, és persze objektíve létező is, amennyiben a szellemi dolgok, ezek léteznek objektíve, persze addig, ameddig emberek és matematikusok léteznek.
Majd mindjárt megkísérlek egy újabb kérdést, de akkor most már kérem szépen, hogy próbálj nekem elmagyarázni, hogy akkor hogy van az, hogy az ember fejében létezik a matematika, létrehozza maga konstrukcióját, és milyen érdekes, hogy pont rápasszol a tobozra, meg a margarétára, meg a gravitációs lencsére, hát azért valami összefüggés kell, hogy legyen, nem?
Mondom, erre tettem egy halvány kísérletet, gyönge egyébként, ismerem, mert ennél nehezebb és mélyebb a probléma, de magyarázzuk meg közösen az almával kapcsolatos problémáinkat, hogy tényleg kijön a 19, be is tudjuk bizonyítani, és általában azért 19 jön ki a 12, meg 7, már ritkán van az, hogy az én előbbi gondolatkísérletem jön be. Tehát főleg az egyszerűbb eseteknél, ugye könnyű választ adni. Aztán, ahogy elszabadul a pokol, ott lesz nehezebb a dolga. El lehet úgy képzelni a dolgot, hogy azok a kérdések, amik az ember, a matematikus természetű emberbe felvetődnek, azok reális problémákból indulnak ki. Hiszen maga a számlálás művelete az nyilvánvaló nagyon szoros összefüggésben van a magukkal, a számokkal. És a két dolog egy bizonyos értelemben együtt fut. Na, erre hadd mondjak egy nagyon szép példát. Tehát amikor az ember összead vagy szoroz, amikor kiszámoltja, hogy mit tudom, 60, az 60, kb. 60 kilométerre van, és az autómmal nem tudom, 30 km-es sebességgel tudok menni óránként, akkor két óra lesz, mire leérek. Akkor azt gondolja az ember, hogy osztott, elosztotta a 60 kilométert a 30-ra, és az 2. Ez a művelet, amit elvégzett, ez egy gyakorlati természetű művelet. Azt gondolja az ember, hogy matematik, és szokták is mondani, és nagyon idegesít, amikor a televízióban azt mérlegelve, hogy a magyar csapatnak van-e esélye a döntőbe jutni, azt szokták mondani, hogy matematikai esélye van. Itt a matematika azt mondja, hogy a 2 az kisebb, mint a 3, vagy valami ilyesmi, ez benne a matematika, vagy a 2, meg 3 az 5, vagy valami ilyesmi, ez a matematika. Helyesen úgy kéne mondani, hogy aritmetikai esélye van, ez a számtan.
A matematika,
amiről beszélünk, ugye az érzi, hogy az más, az nem az, hogy 2, meg 3 az 5. Az, hogy 2, meg 3 az 5, mint matematikai probléma egyébként, de nem erre gondolnak a speakerek általában, meg az a 60/30, az nagyon más dolog az az összeadás ott, amit a matematikus csinál. Az egy mélységesen mély, rettentő bonyolult struktúra, ahol definiálva vannak a számok, maguk definiálva vannak valami egyszerűbb dolgokból, azokon függvények vannak, és az egyik belőlük az összeadás, aminek mindenféle tulajdonságai, mindenféle lehet róla mondani, és azt be lehet róla bizonyítani, és amikor ő leírja azt a pluszjelet, akkor az egy másik pluszjel, mint amikor az ember az almáit számolja össze. Most a kettő közti kapcsolat történetileg esetleg, vagy biológiailag, én látom képzelni, hogy biológiailag. Nem akarom nagyon szabadjára engedni a fantáziámat, de el tudom képzelni, hogy bele van építve az ember fejébe a matematika valamilyen értelme, hiszen egy csomó minden, mondjuk a nyelv, azt tudja, hogy létezik ez az irányzat, ami nagyon erős, ugye a Chomsky-féle irányzat. Tehát a nyelvi, grammatikai struktúrák bele vannak építve az ember fejébe, miért ne lennének az egyszerű matematikai struktúrák is beleépítve az ember fejébe, és eleve nem tudja máshogy nézni a dolgokat, mint így, mint ezeknek a terminusaiban leírni a matematika terminusaiban. És visszatérünk egy picit magamat igazolandó a tobozhoz, hogy csak úgy tudok a tobozról beszélni ezekben a Fibonacci terminusokban, ha úgy tetszik. Sőt, még tovább megyek, ugye én nem, és sajnos nem értek a filozófiához, nagyon nem értek, és sok minden pótolni való volna benne, de ugye valahogy a kanti kategóriába való gondolkodás is ez, hogy eleve az, hogy hogyan szabdaljuk fel a világot darabokra, én nem tudom, azon sokat elgondolkodtam, ugye maga a tárgyfogalmunk, hogy itt van a vége a dolgoknak, hogy az milyen értelemben van benne a világban. Ugye amikor erről szoktunk beszélni, hogy ez egy asztal, hogy el tudom képzelni elvileg, hogy egy másik intelligencia, vagy nem tudom micsoda, ami valahol máshogy van az egyre, most már ugye fedezik fel ezeket az exobolygókat, és ez egyre izgalmasabb dolog. Tehát, hogy az esetleg máshogy darabolja fel a világot minden értelme, nincsenek színek, meg tárgyak, meg nem tudom micsodák, hanem máshogy vannak valahogy elvágva a dolgok, és teljesen mások a terminusok. Bőven elven elképzelhető. A matematika is ilyen, és így lehet ebben az értem, és az egy reménytelen vállalkozás a PIT küldenie ezekben, hogy földön kívüli intelligenciák kutatás, és a PIT küldik el, mit tudom én, tizedes jegyenként, és hát az nyilván a PIT, azt meg fogják érteni, és szerintem esetleg nem, mert a matematika sem ebben az értelemben létezik, mert biológiailag mondjuk vele biológiailag belünk van, esetleg programozódva, biológiai terminusokban ez egy sikeres túlélés volt, hogyha az ember ilyeneket tudott kezelni.
A P-vel is volna problémám, de most akkor még teszek egy utolsó előtti kísérletet arra, hogy közelítsek magához, és mert ez úgy gondolom, hogy ez már gondolkodásmód, meg módszertani kérdés. Mert azt olvastam, hogy Einstein, maradok Einsteinnél, Einstein már megközelítőleg leírta a végső gravitációs téregyenletét, amelyet teljesen csak 3 évvel később tudott levezetni. Ugyanis az egyenlet jelek és számok sora, amelyek az egyenlőséggel két oldalán helyezkednek el, és az egyenlet leír egy összefüggést, amely érvényesnek tűnik az egyenletben szereplő mennyiségek közt. De az egyenlet önmagában nem ad megoldást, ezt olvastam. Az egyenletet meg kell oldani. Szóval mi a különbség az egyenlet levezetése és megoldása között? Ez is fizika?
Nem. Az egyenlet, tehát az egy eredmény, matematikai eredmény, hogy tényleg bizonyos mennyiségek között valamilyen összefüggés fönnáll. Megvan az összefüggésem, de itt akkor még felvetődik egy nagyon sok kérdés. Van benne egy csomó változó, a jobb oldalon és a bal oldalon is vannak ugye változók, amik között az összefüggés fönnáll. Azt szeretném például, hogy a bizonyosak ismeretében egy másikat meg tudjak határozni, ha ismerem. Az ABC-t szeretném az X-et meghatározni belőle, de az összefüggésem olyan, hogy mind a két oldalon szerepel mindegyik, mindenféle bonyolult módon, nem tudom őket kiszedni. Az is egy kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan X? Egyáltalán létezik-e? Van itt egy összefüggés, ez kéne, hogy legyen, ha van ilyen X, az jó. Ha nincs ilyen X, hát az baj. Esetleg van több X, minden ilyen problémánál, hogy nagyképű legyek. Ugye van egy úgynevezett egzisztenciális probléma, hogy létezik a problémának megoldása, és a matematikában mindig nagyon fontos az, és sokszor nyilván a fizikában is, hogy egyértelmű, tehát van az úgynevezett unicitási probléma, hogy egyértelmű a megoldás, esetleg végtelen sok megoldás van, és akkor nagyon kevésre mentem vele. De esetleg végtelen sok megoldás van, de azok már mondanak valamit a sok-sok végtelen közül, csak ki van szabva egyfajta végtelen, mondjuk. Tehát egy egyenlet fölállítása az nagyon nagy elméleti tett, ha úgy tetszik. Az egyenlet megoldása az bizonyos értelemben egy gyakorlati tett, hogy most ezt meg tudjuk-e tényleg csinálni, használni is tudjuk-e majd arra, amire nekünk szükség van. Azért mondtam csak igazándi, hogy gyakorlati, mert azért önmagában az még mindig matematika, és nagyon fontos, komoly matematika lehet, de az igazán az alkalmazókat az a része szokta érdekelni, ezért hajlandok feláldozni a precizitást, a hatékonyság kedvéért, esetleg elhagynak belőle dolgokat, jó, ez az elmet szép egyenlet, gyönyörű, matematikusnak örül a lelke, szép, szimmetrikus, minden, gusztusos érezni, hogy ez mond valamit, de nem tudjuk megoldani, akkor a fizikus előveszi tényleg a radírját, és valamit, ami azt mondja, hogy szerint az kicsi, az nem fog számítani, azt leradírozza, és úgy már meg tudja például oldani.
Visszatérve az elejére, ezek a francia, hát most már nem elbizonyítottam, hogy matematikusok-e. Minden
de esetben, fizikusok szerintem
lehet,
nem.
Lehet. A lényeg az, hogy a könyvük függelékében levezetik ezt a bizonyos elméletüket, amelyre az elején utaltam, és abszolút matematikai számítás az egész, ennél fogva természetesen én semmit se értek belőle, de a lényeg az, hogy a képet látom magam előtt, és azt is látom, hogy egy darab szám nincs benne. Hihetetlenül bonyolult nincs. Egyenletek.
Hát számok nincsenek. Matematikában nincsenek számok. Hát ez persze, abszolút nincsenek számok. Hát megmutathatnék magának egy-két könyvet, de hát hadd mutassam, hogy csak, hogy lássam egy rendes matek könyvet, hogy nincs benne szám, de akármelyiket húzom, de mindegy.
Hát az övék is ilyen, csak még ezek a mondatok sincsenek benne.
Még a mondatok, ja, az igen, az már komoly formális dolog akkor.
Ki se tudnám mondani, mert kb. 50 jelből.
Persze. Tehát a matematika, azt mondtam az elején is, hogy a matematika nem, tényleg nem a számokról szól, hanem a matematika, ha úgy tetszik, inkább nyelv, bizonyos természeti mondatok. Érdektelen, a legtöbb esetben érdektelen az objektumoknak a minőség, a matematikát igazán az érdekli, ami közös bizonyos struktúrákban. Tehát, hogy van valamilyen szerkezet a dolgnak, aztán hogy a benne lesz szereplő, tehát a 19. század végétől a 20. századból is egyre jobban fejlődő részdisziplinálja a matematikának, ami aztán az egész matematikát felépítik igazándiból, az egész matematikát, az a halmazelmélet.
Jaj.
És a halmazelmélet, és nagyon helyes, hogy azt mondta, hogy jaj, jó reakció két okból is, mert tudja, hogy van egy ilyen dolog, másrészt meg azt is tudja, hogy nagyon nehéz, rettentő nehéz. Amiért jelentősége van, és amiért maga is hallott róla, az, hogy az egész matematikát meg lehet benne csinálni. Az egész matematikát és a halmazelmélet lényeg az alapvető szemlélete az, hogy nem érdekes, hogy azok a kis bogyók, amikből a halmaz áll, amik az elemei, hogy azok micsodák, absztrakt, tök mindegy, valami elemek, abszolút absztrakt objektumok, az az elképesztő dolog, ha csak ennyit mondok, hogy ez is egy halmaz, ez is egy halmaz, akkor ha összeöntöm az elemét, az is egy halmaz, arról is mondhatok valamit. Néhány ilyen alapvető dolgot felteszek, és az egész matematika az fölépíthető erre a dologra. Az a megrázó dolog, és ezt nem lehet tényleg érteni. Két dolgot nem lehet érteni. Hogy egyrészt az, hogy van ez az iszonyatos bonyolult dolog Fibonacci-val, meg alkalmazhatósággal, meg mindennel. Másrészt pedig az a dolog, hogy már Pitagorász is ezt csinálta, meg Thales, meg mindenki, meg Euklidész ezt csinálta, annélkül, hogy tudta volna persze, hogy lehet az, hogy van egy olyan disziplína, ami egy nagyon pici alapon, nagyon kevésből kiindul, egy ilyen hihetetlen bonyolultat tud magából kitermelni. Nagyon kevés, nagyon bonyolultat, tehát ilyen önszerveződő, természetű dolog. Hát maga az elemviszony az, hogy az két dolog között van, hogy valami eleme valaminek, ettől elkezd burjánozni, ha nem lenne egy két elemi természet dolog, csak egy elemi valami, mint hogy valaki szép. Az egy egyenlemű. Az, hogy szebb, az valaki szebb a másiknál, az egy kételemű viszonyítás. Ha ilyen egyenleműek volnának, akkor lelohadna az egész, nem lehetne fölépíteni. Ha kételemű, akkor az egész itt szétburjánzik. Ez egyik dolog. A másik dolog az, hogy ezt az ember spontán csinálják, anélkül, hogy azt, amit én mondok, azt tudnák a matematikusok, tudni, hogy a többség ezekkel nem foglalkozik. És mégis van egy ilyen nagy hagyomány, hogy spontán kiválasztódik a szellemi világból egy ilyen tevékenység, ami így leírható, pontosan ezekkel a terminusokkal leírható. Ennek egy lehetséges magyarázata, bár bizonyos értelemben elég. Egyrészt ugye kézenfekvő, csak túl szimpla ez a biológiai magyarázat. Az lehet, hogy az ember valahogy így gondol, hogy pont ezekben a terminusokban bír gondolkodni.
Még csak egy apróság, ha már ebbe a halmaz elméletbe belekóstoltunk. Úgy van, mert erről lett volna sok kérdésem, de majd egyszer máskor megbeszéljük, és akkor majd a számok természetét is elmagyarázom, mert azt se értem.
Az nem igazán érdekel.
Ez csak az, hogy lehet az, hogy elolvastam ezt a Matematika Históriája című Richard Mankiewicznek hívják a szerzőjét, elolvastam, elég sok mindent értettem belőle, egy rakás mindent nem, de a vége az ez a halmaz elmélet, ez a Mandelbrot halmaz.
Ja, igen, a traktálok, ez egy ilyen divatos dolog.
És fantasztikus képek vannak. benne. Számítógéppel készített, hihetetlenül bonyolult, színes, gyönyörű, sose látott szerkezetek. Ezek mik? Ezek megjelenítései tulajdonképpen a...
De nem, hát van egy ilyen struktúra, a fraktálok, ez egy nagyon érdekes és furcsa világ, tényleg is. És hát van egy ilyen jó tulajdonsága, hogy lehet szemléltetni tényleg ilyen színes ábrákkal meg ilyesmi.
Ez számítógép kell, gondolom.
Igen, hát egyrészt az ábrázás, mert másrészt nagyon-nagyon sok számítást kell elvégezni, nagyon ugyanabban az egyenletben állandóan. Ezt úgy hívják, hogy rekurzíve van megadva egy halmaz, ami azt jelenti, hogy van egy egyenletem, és akkor a saját magát generálja. Most a fraktálok egy olyan érdekes struktúra, és az adja a furcsaságot és érdekességet, hogy önmagához hasonló. Azt gondolja az ember, hogy milyen szép ábra, és akkor nézzük, hogy vannak benne ilyen kis cifra dolgok, mintázatok, hogy az milyen. És fogja az ember is fölnagyítja, és ha elven jó a felbontó képessége a képnek, vagy a gépnek, vagy valaminek, fölnagyítja, és nem lát mást, ugyanazt látja, amikor fölnagyítja, ugyanazt látja. Egyébként a Fibonacci is ilyen, és az a dobozos dolog is, az a logaritmikus spirál is ilyen, hogy az ember fölrajzolja, és akkor azt kérdezik mondjuk, hogy de tanár úr, és akkor ott a középpont körül ott mi van, és akkor az ember fölnagyítja, és akkor persze ugyanazt látja. És például a legegyszerűbb ilyen fraktál tulajdonképpen, az egy nagyon egyszerű fraktál, de vannak sokkal bonyolultabbak, amiknek az egyik lényeges tulajdonsága az önmagához való hasonlóság, amit nagyon jól lehet bizonyos matematikai problémák megoldására használni. Ezek ilyen furcsa világokat tudnak ezért generálni, amik meglepőek, nem a szokásos szemléletünknek megfelelőek.
Akkor még azt az egy dolgot hadd kérdezzem meg, hogy a matematika az egy önmagán belül biztos és logikus rendszere. Tehát, mert ugye azt is olvastam, hogy van ez a bizonyos Gödel-tétel, amelyik úgy szól, hogy a rendszer eszközeivel, és ez a rendszer, gondolom, itt a matematika, nem dönthető el, hogy egy állítás igaz vagy hamis. Igen. Akkor hogyan dönthető el?
Ez egy nagyon, tehát az a baj, a Gödel-tétel, ez egy tipikusan olyan dolog, hogy ugye ez egy matematikai tétel, ami éppen azért, mert a matematikáról szól, tehát van matematikából kimutató jellege, ugye ez az egyet lenn olyan. A híres matematikai tételket senki, a kutya se ismeri a matematikán kívül, természetesen kivéve azt, amit a középiskolában tanultunk. Gödel tétel magáról a matematikáról, tehát egy emberi tevékenység eredményéről mond valamit, ezért a kivéve a számára is érdekes. És hát egy megrázó dolgot mond, és én ezt úgy szoktam mesélni, hogy tényleg bizonyos értelemben egy piramisnak a tetején áll valamilyen értelme a Gödel, ami kezdődött mondjuk Galileinél vagy Keplernél, letaszította a Földet az ő központi helyéről. Aztán jött Darwin, aki letaszította az embert, mint a teremtés koronáját. Aztán jött a Lorenz, a Konrad Lorenz, az etológus, meg a Freud, aki letaszította az emberi gondolkodást, vagy az embert, mint a racionalitásnak a megtestesítőjét, ugye egy ösztönök és az állati, bizonyos értem az állati ösztönök irányítják, legalábbis sok szempontból az ember. És jött a Gödel mindenek a tetejébe, aki az ember legracionálisabb termékét, a matematikát, azt is letaszította valamilyen értem a trónjáról. Egyrészt ez igaz, hogy van egy ilyen negatív eredmények, a Gödel tételek, mert több van belőlük, azokat szokták negatív eredményeknek tekinteni, tehát ezt a dolgot, hogy megfogalmazhatók olyan állítások, amikor a rendszeren belül se nem bizonyíthatók, se nem a tagadásuk nem bizonyítható, se ő, se a tagadása nem bizonyítható. Igazságról akkor már, ha az egész matematikáról van szó, nem beszélhetünk. Ha egy részterületről, akkor azon belül, mert akkor az igazság maga szintén matematikailag megfogalmazható, és akkor mondjuk a számokról. A számokra vonatkozóan vannak olyan állítások, amelyekről nem tudjuk eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. Ezen a rendszeren belül. Na most ez matematikailag, tehát negatív eredményeknek szokták ezt mondani, holott ezek kifejezetten pozitív eredmények. Érthető, hogy miért negatív eredmények, mert bizonyos értelemben az ember lehetőségeit korlátozza, hogy nem tudjuk mindenről megmondani, hogy fennáll vagy nem áll fenn, hogy most is semleges kifejezést használja. De ezek pozitív eredmények. Ez a bizonyos értelemben visszacsatolódik oda, ahol előbb beszéltem, a burjánzáshoz. Mert ez pont azt mutatja, hogy a matematika végül is mégsem mechanizálható teljesen, ugyanis a Gödel eredménye egy olyan struktúrában azt tette lehetővé, hogy egyáltalában ilyen dolgokat kimondjon, hogy az egész matematikát az formalizálta részben, ő részben, akkor már az folyamatban volt a matematikai logikának kifejlődése, ami formálisra tette. Formális dolgok, a levezetések, bizonyítások, az igazság, azok ilyen formális dolgok, ugyanilyen egyenletek írják le, úgy tetszik, mint ami a, nem tudom, a tobozt. Tehát, ha formalizálható, annak azt teszi lehetővé, hogy mechanikusan, mondjuk számítógéppel ellenőrizni tudjuk. Ha nem lennének a Gödel-tételek, ha ellenkező eredmény lett volna, az tulajdonképpen azt jelentette volna, hogy bár nagyon bonyolult és nagyon nagy számítógépre van szükség, és nem tudom micsoda, de elvileg minden matematikai rendszerben minden állításról eldönthető, hogy igaz vagy hamis, vagy mindegyiknek vagy ő, vagy a tagadása bizonyítható, az azt jelenti, a bizonyítás az egy teljesen mechanikus eljárás, elvileg formalizált eljárás, amit egy gép végre tud hajtani, megmondják neki az axiomákat, megmondják a levezetési szabályokat, akkor gép szépen megcsinálja, az azt jelentette volna, hogy elben, ha tudunk elég nagy gépet csinálni, akkor nem lehetnek matematikai kérdések, mert egyszerűen megkérdezik a géptől, hogy ő vagy a tagadása bizonyítható. Most, ami a Gödel-tételből kiderült, hogy ilyen gépet nem lehet építeni, mert a matematika burjánzós, idézőjelben az én kifejezésem, használva nyílt, bonyolultabb annál, bizonyos értelme, hogy önszervező, ez az a furcsasága, van egy ilyen önszervező, ez egyik dolog, a másik lényeges dolog a megértése ez, hogy le tudjuk nyelni, és ez nagyon fontos azért röviden elmondani, hogy le tudjuk nyelni ezt a dolgot, hogy mondjuk a számoknak a világában vannak kijelentések, amik se ő se a tagadása, nem, hogy nem tudjuk egy kijelentésről eldönteni, hogy igaz-e, a rendszeremben nem tudjuk eldönteni, ez így kell, hogy legyen. Igazán az ember jól belegondol, tulajdonképpen ez nem lehetne fordítva. Hiszen minket a matematika igazság érdekel, és a matematika igazság az egy végtelen természetű dolog. Általában nyilván nem véges struktúrára vonatkozik, mert ott konkrétan meg tudjuk nézni, hogy hogy van. Végtelen struktúrákra vonatkozik. Erről nem is beszéltünk sajnos a legközelebbi alkalommal, mert ez egy külön téma, igaz, az egyik fő téma a matematikát. Úgy is mondhattam volna, hogy a végtelen tudomány. Igazán. Az igazság az végtelenről szól. Az az érdekes állítás, hogy egy végtelen struktúráról szól, és azt nem tudjuk máshogy ellenőrizni, erre találta ki, idézőjelbe Euklidesz, erre találták ki a bizonyítása viszont ez egy véges eljárás. Véges sok lépésbe el kell jutnom valahová. Azért az ember számára az ad lehetőséget, hogy meg elkülönítse az igazt a hamistól. Na de hát egy véges eljárás, természetesen egy végtelen dolgot elven is általában nem fogunk tudni eldönteni. Persze, hogy így van.
Serény György matematikussal hallottak beszélgetést felvételről. Jövő héten a sorozatot Lukács Béla elméleti fizikussal folytatjuk. Ez volt a hétzáró, viszontlátásra Miancsik Zsófiát hallották.
Vélemények és hírek. Következnek a Klubrádió hírei.
A Fidesz honvédelmi bizottságának alelnöke cáfolta egy belgrádi napilap állítását, miszerint Orbán Viktor békefenntartókat küldene a vajdasági magyarok védelmére. Bombafenyegetés miatt leszállásra kényszerítettek egy repülőgépet az olasz hatóságok. Az Ibizából érkező gépet egy katonai reptére szállították le a vadászgépek. Élesen bírálta a Scotland Yardot a Szigetországban élő muzulmánok tanácsa a tévedésből megölt brazil férfi miatt. A londoni rendőrséget több civil szervezet is kritizálta. Idehaza este nem kell esőre számítani, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. Hétfőn az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani, majd délutántól felhősödés kezdődik és helyenként zápor, zivatar is várható. 22 óra van, jó estét kívánok, a Klubrádió híreit Répánszki Györgytől hallják. A Belgrádi Politika című napilap szerint Orbán Viktor békefenntartókat küldene a Vajdaságba. A lap idézi a Nemzetközi Demokrata Unió washingtoni pártelnöki értekezletén elhangzott Orbán Viktor nyilatkozatot, amely szerint a vajdasági magyarok nemzetközi védelemre szorulnak, mert etnikai jellegű támadásoknak vannak kitéve. A Fidesz Honvédelmi Bizottságának alelnöke cáfolta a belgrádi napilap állítását. Simicskó István szerint a Fidesz elnöke nemzetközi védelemről beszélt, amely szerint a joggal illetni az etnikai támadásoknak kitett magyar közösségeket. Lendva Ildikó felszólította Orbán Viktort, hogy vonja vissza a magyar baloldal nemzetellenességére vonatkozó állításait. Az MSZP frakció vezetője szerint a Fidesz elnökének